Kedves hallgatóm! Az Egyiptomot sújtó 8. csapás, a sáskák csapása esetében számos érdekes tény mutatkozik be. Figyeld meg, hogy nem csodálatos módon jelentek meg a sáskák, mint ahogy a többi csapás esetében történt. A keleti szél hozta föl őket egy másik helyről, valószínűleg valahonnan Ázsiából. A sáskák elterjedtek az ázsiai területen, és a szél vitte azokat széles sávban a pusztából, és nagyon éhesek voltak, amikor megérkeztek a zöld Nílus völgyébe. Ott teljesen lekopasztották a növényzetet. A sáskát a Szentírás az ítélet képeként alkalmazza. A sáskák csapása valószínűleg az egyik legsúlyosabb ítélet, amivel az ember találkozhat. Joel próféta leírja a múltban bekövetkezett sáskacsapást, ami a történelem ténye. Azután megjövendöli, hogy ez az emberiség jövője is. A Jelenések könyve is említ egy nagy sáskacsapást, amely elárasztja a földet. Ezek a rovarok valószínűleg nagyobb hatással voltak Egyiptom földjére, mint bármelyik előző csapás, amely már sújtotta az országot. Ekkor a fáraó sietve hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta: vétkeztem a ti istenetek az Úr ellen, és ti ellenetek. Mózes második könyve, 10. rész, 16. vers. Ez az első alkalom, hogy a fáraó így ismeri el bűnét. Most azért bocsássátok meg még ez egyszer a vétkemet, és könyörögjetek istenetekhez, az Úrhoz, hogy legalább ezt a halált fordítsa el tőlem. Mózes kijött a fáraó elől, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig igen erős nyugati szélre változtatta a szelet, amely fölkapta a sáskákat, és belesodorta a vörös tengerbe. Nem maradt egy sáska sem Egyiptom egész területén. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait. Mózes második könyve, 10. rész, 17. verstől a 20. versig. Istennek van egy módszere, amit alkalmaz az egyiptomiakkal szemben, mert rendszeresen és szabályosan küldi a csapásokat. Az első csapásokat a különböző istenek, istennők és bálványok ellen küldte, amelyek megfertőzték a földet. Most Isten kezdi a csapásokat úgy küldeni, hogy végtelen nagy nehézséget okoz velük a népnek, és küszködnek, hogy életben maradjanak. A sáskák csapásának megvolt a hatása, és az emberek próbálták meggyőzni a fáraót, hogy nagyon rossz a helyzetük. Ez okozta azt, hogy a fáraó ideiglenesen megtért. Mihelyt azonban a sáskák távoztak, a fáraó megváltoztatta döntését, és visszament eredeti álláspontjához. Isten majd kényszeríti őt arra, hogy bocsássa el Izrael gyermekeit. Ezután következett a 9. csapás, a sötétség ítélete. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: nyújtsd ki kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget. Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban 3 napig. Az emberek nem látták egymást, és 3 napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izrael fiai laktak, mindenütt világos volt. Mózes második könyve, 10. rész, 21., 22. és 23. vers. Voltál-e már olyan helyen, ahol érezni lehetett a sötétséget? Én egyedül akkor éreztem ténylegesen a sötétséget, amikor bent voltam egy barlangban. Évekkel ezelőtt egy barlang túrán kioltották a fényeket, és a csoportunk elénekelte az Aki értem megnyíltál kezdetű éneket. Nagyon hatásos volt. Azt mondják, hogy többé már nem engedik ezt énekelni egyes hitetlenek bírálata miatt, de a sötétség mélye abban a barlangban érezhető volt. Sohasem voltam ahhoz hasonló sötétségben sem azelőtt, sem azóta, és az olyan sötétség volt, mint amilyen Egyiptom földjén lehetett. Az a sötétség ítélet volt a napisten Rá fölött. A sötétség Egyiptom földjén nappali időben történik. Isten sötétséggel sújtja a főistent, amelyet imádtak. A napkorong a legismertebb szimbólum, amit az egyiptomiak alkalmaztak. Minden művészi munkájukon látható. Ez Rá, a napisten. A sötétség csapása bemutatja Rá végtelen tehetetlenségét. Ez a sötétség Isten csodája volt, és a fáraóban azt végezte el, hogy előálljon a negyedik ajánlatával. Ez az utolsó ajánlata, mielőtt megengedi Izrael gyermekeinek, hogy elhagyják Egyiptomot. Ekkor hívatta a fáraó Mózest, és azt mondta, menjetek, tiszteljétek az urat, de juhaitok és marháitok itt maradnak. Még a családtagok is elmehetnek veletek. Mózes második könyve, 10. rész, 24. vers. Azt gondolnád, hogy a juhok és marhák hátrahagyása is olyan megalkuvás, amit Mózes vállalhatott volna az izraeliekért. A fáraó messzire elment az engedékenységben Mózes felé, és azt hinné az ember, hogy ezúttal elfogadható az ajánlata. Megint egy leckét találhatunk itt a mai keresztényeknek. Isten arra szólította fel Izraelt, hogy hagyja el Egyiptomot mindenestől. A gyermekeket nem hagyhatták Egyiptomban, hogy ott neveljék a saját oktatási rendszerükben. Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink a világ bölcsességét kapják, és minden energiájukat arra fordítsák, hogy sikeresek legyenek, akkor arra is készüljünk föl, hogy elveszítjük őket a világnak. Hallgattam egy édesanyát, amint beszélte, hogy elküldte fiát egy istentelen iskolába, és hogy ott mennyire előre haladt. Nem említette, hogy a fia elvesztette a hitét. Jól lehet, ez történt. Sokszor látom nevét a nyomtatásban. Aztán odajött az édesanya könnyek között, és elmondta, hogy a fia miként fordított hátat mindannak, amit ő szentnek tekintett. Így alattomban megszerezte őt a világ magának. Van ma is sok keresztény, aki hátrahagyja juhait és marháit Egyiptom földjén. Egyiptom a világ képe. Sok keresztény hűséges a gyülekezetben, támogatja a lelkipásztort, áldoz az Úr munkájára és így tovább, de Egyiptommal üzletel. A nyájaikat és a csordáikat Egyiptomba viszik. Ha dönteniük kellene aközött, hogy Isten szolgálják, vagy Egyiptomba utaznak a nyájaikért és csordáikért, tudod, melyik irányt választanák? Érdekes, hogy sok keresztény ezt mondja. Tudja, én vasárnap az urat szolgálom. De a hét folyamán kint vagyok a hideg szívű üzleti világban. Sokan ezek közül, az úgynevezett keresztények közül annyira világiasan élnek, hogy nehéz őket megkülönböztetni a világ fiaitól. Úgy élnek, mint bárki más Egyiptom földjén. Az a véleményem, hogy az egyház elragadtatásakor sok álkeresztény itt marad, mert nem tud elszakadni a világi beruházásaitól. El kellene hagyniuk bankbetétjeiket, páncélszekrényeiket, értékpapírjaikat és ingatlanaikat. Erre szentelték az idejüket és a szívüket, és ez nagy szomorúságot okozna nekik, ha hátra kellene hagyniuk. Figyeld meg, hogy Mózes mit mond erre az ajánlatra. Mózes megmondja a fáraónak, hogy nincs megalkuvás. Mózes azonban azt felelte: inkább neked kellene véres áldozatra és égő áldozatra valót adnod nekünk, hogy azt készítsük el Istenünknek, az Úrnak. Velünk fog jönni jószágunk is, nem marad itt egy fia sem, mert abból veszünk, hogy tiszteljük Istenünket, az Urat. Mert magunk sem tudjuk, míg oda nem érünk, hogy hogyan kell majd tisztelnünk az Urat. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem akarta elbocsátani őket. Ezt mondta nekik a fáraó: takarodj előlem! Vigyázz, ne kerülj többé a szemem elé, mert meghalsz, ha még egyszer meglátlak. Mózes így felelt: jól mondod, nem látsz engem többé. Mózes második könyve, 10. rész, 25. verstől a 29. versig. Nincs semmilyen megalkuvás. A most következő 11. fejezetben Isten oktatja Izrael gyermekeit, hogy kérjenek kölcsön ékszereket egyiptomi szomszédaiktól, mint egy fizetésül az ingyenes kényszermunka éveiért. Ezután az Egyiptom földjén élő elsőszülöttek ellen irányuló fenyegetésről olvasunk, ha Izrael gyermekeit nem engedik távozni. Nagy sírás történik Egyiptomban, ha az egyiptomiak megengedik, hogy ez a csapás utolérje őket. Ez a végső fejezete ennek a fáraóval való harcról szóló szakasznak. Az elsőszülöttek halála az Egyiptomra szakadó ítélet végső cselekménye, mielőtt Izrael megszabadul a rabszolgaság igájából. A fáraónak meg kellett volna ekkorra tanulnia, hogy felesleges szembeszállni Istennel. Isten hosszú tűrő és megbocsátó, de meg kell értetnie a fáraóval, hogy eljött az idő arra, hogy Izrael távozzék Egyiptomból. Egész Egyiptom hajlott arra, hogy a fáraó mellé álljon ebben az Istennel való harcban, és végül egy utolsó csapást kell mérnie Egyiptomra, amint igyekszik nekik megtanítani a szükséges leckéket. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, s akkor majd elbocsát benneteket innen. Mindenestül elbocsát, sőt, kikerget benneteket innen. Mondd meg a népnek, hogy kérjen minden férfi a szomszédjától, és minden asszony a szomszédasszonyától ezüst és aranyékszereket. Az Úr pedig jó indulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, és annak a férfinak, Mózesnek is nagy volt a tekintélye Egyiptom országában, mind a fáraó szolgái, mind pedig a nép előtt. Mózes második könyve, 11. rész, 1., 2. és harmadik vers. A kölcsönkérés ebben a szakaszban egyszerűen azt jelenti, hogy összegyűjtik a bért. Az izraeliek éveken át rabszolgákként szolgáltak, és soha semmi fizetséget nem kaptak a munkájukért. Most jött el az ideje, hogy megkapják a pénzüket. Szó szerint kimentek a szomszédaikhoz, és kérték a bérüket. Az Úr jó indulatot keltett Izrael iránt az egyiptomiak szemében, és boldogan fizették meg Izrael fiainak az igazságos munkabért. Akkor ezt mondta Mózes, így szól az Úr. Éjféltájban átvonulok Egyiptomon, és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttje csak úgy, mint a kézimalmot hajtó szolgáló elsőszülöttje, meg az állatok minden elsőszülöttje is. Nagy jajveszékelés lesz egész Egyiptomban, amilyen nem volt, és nem is lesz többé. De Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Ezek a szolgáit pedig mind lejönnek hozzám, és leborulnak előttem e szavakkal. Menj ki te és az egész nép, amely mögötted van. Így megyek majd el. És fölgerjedt haraggal távozott el a fáraótól. Az Úr pedig azt mondta Mózesnek, azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy minél több csodát tegyek Egyiptom országában. Mózes és Áron tehát véghez vitte mindezeket a csodákat a fáraó előtt, de az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait országából. Mózes második könyve, 11. rész, 4. verstől a 10. versig. Most az emberek és az állatok elsőszülöttjei az egyiptomi istenek tulajdonai voltak. Az Úr Isten követelte az egyiptomi istenek első zsengéit. Megmutatja, hogy különbség van Izrael gyermekei és az egyiptomiak között. A különbség nem abban volt, hogy a halál angyala átment Egyiptom és Gósen földjén. Nem abban a tényben volt, hogy az egyik faj zsidó és a másik pogány volt. A különbség a bárány vérében volt, amelyet az ajtófélfára festettek. Minden otthont megvédett a vér, és nem érinthette a halál angyala. Ez volt a kezdete a legrégibb vallásos zsidó ünnepnek, a Páska ünnepének. A Páska az egyik legékesebb bemutatása az Úr Jézus Krisztusnak az Ószövetségben. Az izraeliek kezdik a vallási évet a polgári évükön kívül. Bevezetik a Páska ünnepét, és a Páska ünneplésének részletes szertartását kezdik el. Az elsőszülöttek elpusztulnak Egyiptomban, és Izrael fiait kiűzik Egyiptom földjéről. A Páska ünnepét annak emlékére ünnepelték, hogy Izrael megszabadult Egyiptomból, és Jahve a saját népévé fogadta őket. A Páska ünnepe hozta létre Izrael nemzeti születése alapján az Istennel való új kapcsolatot. A 12. fejezet kiemelkedik Mózes második könyvében. Itt találjuk a Páska ünnepének a bevezetését. Ez annak a képe, amiről Pál így beszél az első korintusi levél 5. részének 7. versében. Mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Krisztus van ebben a fejezetben. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mózes második könyve, 12. rész, első és második vers. Ez a fejezet új irány felé mutat a Mózes második könyvében. Az első szakasz, amely az első 11 fejezetet foglalta magában, Mózessel, a szabadítóval foglalkozik. A 12. fejezettől a 14. fejezetig terjedő szakasz Izrael megszabadítását írja le. Az első volt a szabadító, most látjuk a szabadítást. A szabadítás ténylegesen nem Mózes által ment végbe. A szabadítás először a vér által történt. Ez a Páska ünnepe, az elsőszülött halála. Azután a 13. és 14. fejezetben a Vörös-tengeren való átkelésről és Egyiptom hadainak és hatalmának az elpusztításáról olvasunk. Isten megszabadította őket vér és hatalom által. A mi szabadításunk ma, barátom, szintén vér és hatalom által történik. Az a vér, amelyet az Úr Jézus ontott a kereszten, lefizette bűneink büntetését. A Szentlélek hatalma valóságossá és hatásossá teszi azt, ami bűnös szívünkben. Zakariás próféta könyve 4. részének 6. verse mondja: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. A megváltás az Úr Jézus kereszten végzett műve, és a Szentlélek bennünk elvégzett munkája. Imádkozzunk! Uram, ismét hálát adok neked a megváltásért, amelyért drága árat fizettél, életedet áldoztad a kereszten. Szeretnék egész életemben hálás szívvel szolgálni neked ezért, és másoknak is elmondani, hogy mit tettél velem. Ámen.